Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, szeretnénk ma délelőtt valóban teljét figyelni. Segíts, hogy belsőleg is el tudjunk csendesedni. Köszönjük, hogy készítesz alkalmakat. Köszönjük, hogy ezt az egész adventi időt egyebek közt azért is adod, hogy a szokásosnál többet és jobban figyeljünk rád. Kérünk, ajándékozz meg minket ma a te igéddel. Tudjuk, hogy a te igéddel egészen újjá tudod teremteni a mi életünket, meg tudod tisztítani a gondolkozásunkat, új jellemmel tudsz megajándékozni minket, hogy aztán használható eszközök legyünk a te kezedben. Így szeretnénk most megállni előtted, és várjuk nem csak azt, hogy mit mondasz, hanem azt is, hogy mit akarsz elvégezni bennünk, és mire akarsz használni minket. Kérünk, hogy minden, ami itt ma elhangzik, szolgálja a te dicsőségedet és a mi üdvösségünket. Amen. Szeretném elmondani, hogy mit terveztünk ma délelőtte, hogy mindnyájan lássuk, aztán szükség esetén módosítani is lehet. Az egész napunknak az összefoglaló címe, ez az Efézusi levélből vett idézet, a Károli fordításban van így, hogy érett a férfiúság. A mondat eleje meg folytatása úgy hangzik, hogy ne legyünk többé kiskorúak, hanem jussunk el érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Erről lesz tehát szó, hogy mit tanít a Biblia a lelki kiskorúságról, a lelki érettségről, nagykorúságról. Erről szól az első szolgálat, most mindjárt, aztán 10 órakor tartunk egy 10-15 perces szünetet, és utána jön a második szolgálat arról, hogy akárhol van valaki, onnan hogyan növekedhet tovább. Mik a fejlődésnek a lehetőségei, lépcsői, megint csak a Biblia tanítása szerint. Ennek az igemagyarázatnak jó esetben 11-kor vége lesz, akkor tartunk egy hosszabb szünetet. Nem csak azért, hogy elfogyasszuk az asztalon lévőket, hanem azért is, hogy egy kicsit megismerkedjünk, barátkozzunk egymással. Fél óra szünet, és akkor 12:30-tól 12:30-ig, 4 kis csoportra oszolva megbeszélnénk azt, ami elhangzott, illetve amivel kiki szeretné kiegészíteni, példákkal illusztrálni, vagy ha valami abból, ami elhangzott, nem egyezett a Szentírással, akkor azt is meg kell mondani. Ez 12:30. És 12:30-kor megint találkozunk itt, és befejezzük ima közösséggel, meg egy rövid összefoglalással. Meg valamit akkor még röviden szeretnék mondani az adventről. Ez tehát a terv, és most a következő feladatunk a első szolgálat meghallgatása, amelyiknek az alapigéje a zsidókhoz írt levél 5. részében van. Zsidókhoz írt levél 5. részének a vége egész precízen felsorolja a lelki kiskorúság és nagykorúság jellemvonásait. 11. verstől olvassuk. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mivel eltompult a hallásatok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejjel van szükségük, nem keményeled erre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igényében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig keményeled el való, mint akiknek érzékszervei, a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. A Biblia több helyen beszél arról, most ide készülve legalább magamnak össze is gyűjtöttem, hogy hol mindenütt, hogy van ilyen, hogy lelkileg kiskorú hívő, és lelkileg érett felnőttkorú, ami egészen természetes, mert mindannyian úgy kezdtük a földi életet, hogy kiskorúak voltunk. újszülött, kecsemő, kisgyerek, nagygyerek, kamasz, elegészen az időskorig. Van tehát egy ilyen fejlődés a testi életünkben is, és van a lelki életben is. Itt mindenek előtt azt kell világosan látni, erről ma részletesen nem akarok szólni, mert nem ez a témánk, de muszáj innen kiindulni, hogy ahhoz, hogy valaki kiskorúból nagykorúvá váljék, meg kell születnie. Enélkül nincs se kiskorúság, se nagykorúság. Enélkül nincs élet. Ezért mondta Jézus Nikodémusnak, hogy szüksége újjászületnek. Ahogy mi a világra jövünk, lelkileg halottak vagyunk. Nem értjük Istent, nem is érdekli az ilyen embert, nem látjuk az ő munkáját az életben, érzéketlen és tehetetlen lelkileg az ilyen ember. Ebből a lelki halálból el kell jutni a feltámadáson át a lelki élete. Újonnan születni. Jézus azt mondja a Nikodémussal való beszélgetésben, hogy ez úgy történik, hogy Isten igéje onnan felülről belehull az ember szívébe, és létrejön egy új élet. És ez már Jézushoz hasonlít. Az ő jelleméhez, az ő gondolkodásához. Ennek az új életnek kell növekednie halálunk pillanatáig. Olyan szép Keresztelő János programja, amikor azt mondja Jézusra mutatva, hogy neki növekednie kell, nekem pedig egyre kisebb lenne. Erről a lelki növekedésre szeretnénk ma beszélni és beszélgetni. A kiindulás tehát az, szükséges újjászületnünk. És ezt mindenkinek világosan tudnia kell magáról, hogy van-e nekem már új életem. Vagy csak kereső vagyok, tele jó szándékkal, tudásvággyal, hinni szeretnék, és ez nem kevés, ezt nem szabad lebecsülni. De ez még nem az új élet. Ebben az állapotban nincs mit növekedni. Csak még szenvedélyesebben kereshetek, aztán még jobban elkeseredem, mert nem találtam. Szükséges születnünk. Sokan nem veszik észre, hogy lelkileg kiskorúak maradnak. Az, hogy valaki egy ideig kiskorú, természetes. Az az öröm, hogy él. Egyelőre vele van baj. Hazahozzák a kórházból, megtudja az egész ház, hogy gyerek született, mert éjjel ötször is fölsírja. A szomszédokat enni követel, tisztába kell rakni, él. Óriási dolog. Ember született a világra. De ha 5 év múlva is ugyanúgy viselkedik, mint 1 hetes korában, meg 10 év múlva is, én dolgoztam ilyen gyerekek között a Dunaalmási egyházi otthonunkban, akkor az már betegség. Akkor az már nem csak infantilizmus, hanem valami súlyosabb baj. És a hívő emberek között is vannak ilyenek, akik kiskorúak maradnak. Mindvégig azt akarja, hogy mások foglalkozzanak ő vele, ő kér hamikát, lehetőleg tejecskét, mert foga sincsen, vagy nem használja, a kemény eledelt, amiről itt szó volt, mert mindjárt látni fogjuk, mi az. Nem tudja megrágni, kiskorú marad, 5 év múlva, 10 év múlva is. Ez súlyos betegség. És sok ilyen emberrel találkoztam hosszú szolgálatom alatt. Egyebek közt az is jellemzi őket, hogy nem is veszik észre, hogy kiskorúak maradtak, és nem is tartják rossznak. Ha igazán kiskorú, még meg is sértődik. Ha akár milyen nagy szeretettel mondom is neki, hogy te innen kellene tovább lépned, mert van ám még tovább, ez csak a kezdete a Krisztus követésnek. Hogy én ne beszéljek, és akkor előadja a maga védőbeszédét. Annyira kiskorú, hogy nincsen önkritikája sem. Nos, ebből meg minden fejletlenségből akar minket, ami Úrunk kimozdítani, és nem is arra ostoroz bennünket Isten igéje, hogy menjél már tovább, menjél már tovább, inkább fölragyogtatja a lehetőségeket, hogy látod, az még ott van előtted. Akkor lépegessél csak bátran, mert oda meg fogsz érkezni te is. Kedvet és reményt akar ébreszteni bennünk Isten. Hadd mondjak egy-két példát arra, csak amiket tapasztaltam, mindig az történet, hogy milyen a kiskorúság. Előbb érkeztem a férfi biblia órára, 3-an ültek bent. Néma csend, egymástól tisztes távolságra. Egyikük nem sokkal előtte panaszolta nekem, hogy ebben a körben nem foglalkoznak az emberrel, őtőle nagyon ritkán szokták megkérdezni, hogy hogy vagy, senkit nem érdekel az ő sorsa. A három közül egy akkor volt ott először. Előtte való héten beszélgettünk, és hívtam, hogy jöjjön el. Ő ezt meg is mondta a másik kettőnek, mikor megérkezett. Nem tudom, jó helyen járok-e, jó estét kívánok, ez és ez vagyok. Azt mondták, jó helyen vagy, itt kezdődik a Biblia óra, üljön le. Na most előbb említett testvérünk, aki hívő embernek tartja magát. Kiskorú vagy életkorú? Ő amiatt nyafog, hogy vele nem foglalkoznak, de amikor itt van valaki életébe először, neki eszébe se jut, hogy foglalkozzék vele. Legalább annyit mondjak, hogy örülünk, hogy itt vagy, aztán nem kell faggatni, hogy ki micsoda, majd nem mond, amit akar, de valahogy éreztetni vele, hogy otthon van, közénk jött, nem. Némán ülünk. De az baj, hogy engem nem kérdeznek meg, hogy hogy vagy. Tipikus lelki kiskorúság. Szóba kerül beszélgetés közben a válás. Valaki azt mondja, hogy az Úr Jézus is beszélt erről a Bibliába. Van erről szó? Van ott több olyan ember, akik évek óta olvassák a Bibliát. Nem tudja valamelyőtök, hogy hol van az megírva? Hát, valahol az Új Szövetségben. Hát, ha már az Úr Jézus foglalkozott, akkor valószínű, hogy az. Ennyi a tudomány. Évek óta olvassa a Bibliát, azt mondja, hogy naponta. Hát azonnal rá kéne várni, hogy keressük ki a Máté 19-et, de talán még van is a zsebemben egy Biblia, nézzétek, ezt mondta az Úr Jézus. De ha nincs Biblia, rendben van, munkából jött, ez nem fontos. Na de egy ilyen fontos kérdés, ahol Jézus egy egész fejezeten keresztül erről beszél, idézi az Ószövetség vonatkozó részeit, egy összefoglaló tanítást ad. Hát ha valaki annyira hívő, és naponta olvassa a Bibliát, hát csak megjegyezhette volna, vagy ha így pontosan nem is ugrik be egy Máté 19, valahol a Máté evangélium a közepén végén, aztán addig lapozgatok, míg megtalálom. Tipikus kiskorúság az ismeretekben kiskorú, amikor valaki nem is akar abban fejlődni. Vagy megint csak beszélgetnek férfiak, valaki lelkesen magyarázza, hogy ő tudja ám, hogy van tisztító tűz, mert a gazdag és a Lázár történetében is ott van, hogy az egyik tűzben szenved, és mindnyájan oda fogunk jutni. És megint csak olyanok is vannak ott, akik évek óta olvassák a Bibliát, és mindenki hallgat. Senki nem mondja, hogy emberek ott van, tűzről szó, de egészen más összefüggésben, és éppen, hogy az a történet bizonyítja, hogy nincs tisztító tűz, nincs harmadik állapot, csak kettő van, ezt nagyon élesen kifejtődés. Megint csak beugorhatna, hogy Lukács 16. Csak itt van erről a fontos kérdésről szó a Lukács evangéliumában. De nem hallgatunk, mert ki tudja, hát ha mégis van, meg valami tűzről, ha tényleg van szó. De mi ez, hogy valami tűz? Hogy nem pontos, nem megalapozott, és nem biztos a Biblia ismerte. Kiskorú. Még tanulnia kell. Ez nem szégyen, hogy még nem tudja. Az a szégyen, ha évek óta büszkélkedik azzal, hogy ő hívő és Bibliát olvas, és még mindig nem tudja. Mert alapigénk is azt mondja, hogy most újra arra van szükségetek. Ezóta már igazán tudhatnátok. Valaki rendszeresen elkészik a Biblia óráról, ami nem hétköznap munka után, vasárnap délután. Rendszeresen elkésik, és amikor bejön, nagy jó estét kívánok, lecsapja a táskát, keres üres helyet a fogason, és egyáltalán ő kerül a középpontba. Pedig ott már folyik az ige magyarázat, vagy éppen imádkoznak. Na egy idő után a felelősök ezt megelégelik, és igazán nagy szeretettel azt mondják, hogy te próbálj meg vagy pontosan jönni, vagy ha mindig csak negyedkor, meg húszkor tudsz odaérni, akkor észrevétlenül ülj le egy üres székre, nem kell megzavarni az egészet. Én ide többet nem jövök, engem itten sértegetnek. Ez a válasz. Tipikus kiskorúság. Nem is érzékelik a zavart kelt, hogy másoknak terhére van, hogy ami véget oda jönnek emberek, az ő zavarja meg, nem is veszi észre. Amikor meg akármilyen meg szeretettel mondják, személyes sértésnek veszik. Mellesleg a sértődékenység az tipikusan a lelki és szellemi kiskorúság jele. Egy érett felnőtt nem sértődik meg, akármit mondtak neki, Mert úgy van vele, hogyha ez 1%-a is igaz, akkor azt komolyan veszem. De jó, hogy figyelmeztettek egy hibámat. Ha meg nem igaz, elengedem a fülem mellett, és csinálom tovább a dolgomat. Mert fölötte van a dolgom. A kiskorú az fölháborodik. Na, azt hiszem jobb, ha a többi példát nem sorolom, mert ezzel telik el az időnk. Minden esetre nem véletlenül írja Pál az Efézusi levélben, ahonnan az idézetet vettük, hogy jussatok el végre a kiskorúságból az érett férfiúságra, és ne legyetek olyanok, akiket ides tova hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele, hanem legyetek stabilak, álló képességetek legyen, úgyhogy mások is belétek fogozhassanak, annyira erősen álljatok. Ezt írja ő ott az Efézus évben. És akkor nézzük meg egy kicsit közelebből alapigénket, hogy mit ír itt a kiskorúságról és az életkorúságról. Szinte végigveszi az érzékszerveinket, hogy működik egy lelkileg kiskorú és életkorú ember füle, szája, az értelme, a gyoma, mit tud bevenni tejnek, ital a keményeledel, és a végén azt mondja, hogy hogyan értékel dolgokat. Hogy működik a füle? Azt mondja, hogy azzal kezdődik a baj, hogy restek lettetek a hallásra. Az új fordítás így mondja, eltompult a hallásotok. A kisgyerek nem arra van beállítva, hogy mit mondanak nekem, mit tanulhatok meg abból, mit kövessek, mit cselekedjen meg, mi az, amit nem szabad követnem, mert azt is meg tudom állapítani, hogy téves, amit mondanak. Tehát nem erre van beállítva. Ő rest a hallása, mert tele van. Kivel? Önmagával van tele. És aki önmagával van tele, az nem nyitott mások előtt. Isten igéje arra tanít minket, és az Úr Jézus is erre adott gyönyörű példát, hogy egy lelkileg érett ember nyitva van mások előtt. A Jakabek 19-ben olvassuk, hogy legyen minden ember gyors a hallása, késedelmes a szólása, és késedelmes a haragra. Tehát az élet hívő gyors a hallása. Őt érdekli, hogy mi van a másikkal. Még ha fáradt is, még ha tele van a maga bajával, és neki is megvan a sajátja. Ha valaki elkezdi ráönteni a bánatát, a gondját, azonnal van füle a hallása. Kész félretenni a magáét, aztán majd kénytelen vele foglalkozni, mert valami megoldást találni kell. De most valaki szeretne könnyebbedni a terheitől. Na akkor itt van az én vállam, rakd rá egy részét. Itt van a fülem, és kész vagyok odafigyelni. Aki nem tudja végighallgatni a másikat, az biztos, hogy kiskorú. Aki azonnal megszólal, hogy az semmi, hanem én. Akár betegségről van szó, mindig betegebbek vagyunk, mint a másik. A mi fájdalmunk mindig nagyobb, a mi orvosunk mindig vagy jobb, vagy rosszabb, és így tovább, de mi, én. Mint a kisgyerek. Akinek a másik fontosabb, mint ő maga, az már nagykorú. Az lehet terhelni, az teherbíró, és az kész is hordozni másokat. Engem mindig meghat, amikor a Nikodémus történetet olvasom a János 3-ból, ahol az elején van egy furcsa megállapítás, Nikodémus elmegy Jézushoz, nem tudja, hogy hogy kezdje, hogy hozza elő a valódi problémáját, és elkezd udvariaskodni. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél, és minden igaz, amit te tanítasz. És akkor ez a mondat van ott, hogy felelvén Jézus ezt mondta neki. Hát még nem is kérdezett semmit Nikodémus. Mire felel? A föl nem tett kérdésre. A ki nem mondott kérdésre is felel. Ez a csúcs. Amikor azt is meghallom a szavaiból, amit eddig nem tudott elmondani, mert nehéz, mert kényelmetlen, meg kellemetlen, szeretné is mondani, meg fél is, lehet, hogy visszaviszi magával, semmi értelme nem volt így a beszélgetésnek. Pont az nem jön napvilága, aminek világossága kellene jönnie a gyógyulás érdekében. Na, ha ez nagyon nehéz szülés, akkor Jézus a ki nem mondott kérdésre is válaszol. szükséges újonnan születnetek. Te Izrael tanítója vagy, és így is el tudsz távozni, ha nem születsz újjá. Ez volt a kérdés. Csak hát ez nagyon kényelmetlen volt egy idős embernek, egy fiatalabb kollégától, mert itt azért rabbi összefüggések voltak, megkérdezni. Nos, Jézus megkönnyíti a másiknak a dolgát. Ismeri a gondolatait. Kihallja a mondataiból, hogy valamit itt elhallgatott, pedig az a lényeg. És akkor arra válaszol. Nos, egy érett hívőnek kifejlődik az életében ez a lelki hallás. Mellesleg erre nagyon nagy szükségük van a gyerekeinknek is, meg a feleségünknek abban, hogy azt is meghalljuk, amit nem kérdezett. Hogy akár az arcáról leolvassuk, hogy most milyen kérdések vagy problémák vannak ott benne. Ez nem valami rendkívüli cselekmény, aki igazán szereti a másikat, és lelkileg, szellemileg érett, az ezt érti. Nos, azt mondja, hogy a kiskorú resta hallása, az érett korúnak van füle, oda tartja a fülét, azt is meghallja, ami a sorok között vagy a szavak között hangzott el, és Isten előtt is így áll az érett hitű keresztjén. Ahogy a Habakuk könyvében olvassuk, hogy őrhelyemre állok és vigyázok, hogy lássam, mit mond nekem az Úr. Ott állunk-e mi úgy, hogy hegyezzük a fülünket. Olyan szép az énekeskönyvünk utolsó énekében ez a sor, kinek szavát lesem, kinek szavát lesem. Vagy a másik, hogy a lelkem megfeszül, s a hallásban segít, és így szódban megvelem az örökké valóság evangéliumát. Így, hogy a lelkem megfeszül, hallani akarom, hogy mit mond nekem Isten. Nem csak az, hogy mondja, csak aztán vagy odafigyelek, vagy nem, vagy csinálom, vagy nem. Hát ez mérhetetlen tiszteletlenség vele szemben. Szóval egymás iránt is, Isten iránt is legyen hallásunk. A második, ami kiderül itt az igéből, hogy aki resta hallása, az mindig nagyon könnyen beszél. Az fecseg. Aki nem tud a másikra figyelni, az mondja a magáét. Na de nekünk nem a magunkét kellene mondani, hanem ahogy az Ézsaiás könyve 50. részében olvassuk, az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Nekünk tőle kapott igét lehetne és kellene mondani egy érett hitű keresztjénnek, egyebek között ez is nagy kiváltsága és kötelessége. Ha mi a magunkét mondjuk, akkor nem erősítjük a megfáradtat beszéddel, hanem kifárasztjuk beszéddel, mint ahogy némelyik prédikáció is ezt csinálja. De nekünk a személyes életünkben is el lehet kérni Istentől mondani valamit. Tartom a fülemet, mondja a másik a problémáit, és közben magamban imádkozom, hogy Uram, kell-e mondanom valamit, vagy elég, ha meghallgattam? És mit kell mondanom? Egyelőre semmi nem jut eszembe. Adjál nekem helyén mondott igét. Hát a nagy Pál apostol, aki rutinos lelki gondozó volt, nem esteli kérni az efézusi gyülekezetet, mikor a börtönben van, hogy imádkozzatok azért, hogy az Úr adjon nekem szót, amikor kinyitom a számat, hogy azt mondjam, és úgy mondjam, ahogy itt a börtönben kell. Hiába volt neki nagy gyakorlata. Ott valami speciálisat kell mondani. És nem az az érdekes, hogy neki mi jut eszébe, hanem az, hogy Isten mit akar mondani azoknak, akik közé őt fogolyként oda tette. És ezt el kell kérni. Nos, ez nagy lehetőség. Ehelyett sokszor tényleg fecsegünk, locsogunk mi is. Van, aki tudja, mit beszél, és van, aki beszél, amit tud. A kiskorúak beszélnek, amit tudnak. Az életkorú ember tudja, hogy mit beszél. Azért mondom most ezt, mert erre van szükséged. Vagy mert ezt juttatta eszembe az Úr. És én mindig ilyen közvetítő szolgálatot szeretnék végezni. Meg kell vizsgálnunk, hogy nem könnyelműen, felelőtlen beszélünk-e sokszor, és be kell gyakorolni, mert ez nagy lehetőség, hogy Isten rajtam keresztül is tud erősíteni másokat. A harmadikat így olvastuk, 12. versben, Ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki Isten beszédeinek az alap elemeire. Hát ez körülbelül olyan, mintha az első osztály tanulókról egy első osztályos kisfiúra mondjuk kiderülne márciusban, hogy még csak úgy körülbelül ismeri a betűket, de nem tudja összeolvasni őket. Hát több mint fél éve jár iskolában, és ez volt elsősorban ennek az időnek az anyaga. A tanító néni a lelkét kitette, hogy megtanítsa őket tavasszal olvasni, és nem tud egy szót se kiolvasni. Na, akkor megint előről kell kezdeni, akkor ez a hosszú, vékony a lő, ez a kiskerek meg az ó, na most akkor hogy olvasod, ha egymás után vannak, és így tovább. Na, ezzel kell elkezdeni, de ebből azért ki kellene nőni. Csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy ijesztő az, hogy a 13-14 éves konfirmandusok között is mindig vannak többen, akik nem tudnak folyékonyan olvasni. Vagy ha elolvasta, és utána megkérdezem, hogy most mit olvastál, semmi nem marad meg, mert azzal küzdött, hogy ki tudja olvasni. Ahol már nem marad szellemi energia, hogy meg is jegyezze, meg is értse, és meg is jegyezze, hogy mit olvasott. Kiskorúság. Innen lehet és kell felnőni. És mi ennek az oka? A következő versben elmondja. Az ilyen ember járatlan az igazság igényében, mivel kiskorú. Egyszerűbben nem ismeri a Bibliát. Pedig, olyan sokszor elhangzik el a válasz, lehet, hogy évek óta olvassa. Akkor ott lehet valami hiba. Majd erről a szünet előtt még szeretnék beszélni, hogy hogy segíthetünk ezen. Mert az a nagy bajunk, hogy csak úgy olvasgatjuk, ami rendkívül felszínes. A Biblia olvasásunk is. Hogy sok hívő ember nem veszi a fáradtságot, hogy megértse, és valamelyest meg is jegyezze azt, amit olvasott. A kalauzunk szerint most olvassuk a Lukács evangéliumát. A múltkor próbát tettem, hogy legalább a fejezetek legfontosabb történeteire emlékszik-e az, aki olvassa. Hol van megírva a tékozló fiú története? Lukács 15. Gazdag és Lázár. Lukács 16. Farizeus és vámszedő. Lukács 18. És így tovább. Legalább a legfontosabb. Tehát sok minden megvan ott még írva, és nem vizsgára készülünk, de nekem is fontos, hogy egy év múlva föl tudjam lapozni, hogyha arra szükség van. Nem beszélve arról, hogy tartalmilag, és az üzenetét is próbáljuk megjegyezni. De hát azt mondja, hogy járatlan az igazság beszédében, és ismét arra van szüksége, hogy a kezdő elemekre tanítsák. Még itt hagyj jegyezzem meg azt, hogy nagyon sokszor beérjük a passzív biblia ismerettel, és nem jutunk el az aktív biblia ismeretig. Mi a különbség? Az aktív az, hogy már el is tudom mondani. Megint csak szegény konfirmandusokat emlegetem. Konfirmációi órán gyakran előfordul, kezdek magyarázni nagyon okosan egy bibliai történetet. Ó, mi ezt ismerjük. Na, akkor mondd el, innentől kezdve. Tékozló fiú a legismertebb példázat. Nem tudja elmondani. Vagy össze-vissza lényeges kihagyások, belekeverve egy másik történetet, mert nincs aktív biblia ismerete. A passzív az, hogy én ezt már hallottam, és amikor újra hallom, ráismerek. Ez a passzív ismeret. Az aktív az, hogy pontosan el tudom mondani. Nos, el kell törekednünk, ez a nagykorúság. A negyedik, amiről itt szó van, hogy a lelkileg kiskorú tejjel táplálkozik, a lelkileg életkorú pedig kemény eledellel. Ez nem a meghatottságtól van, néha előfordul, de nem szégyellném, ha meghatódni. Tejnek itala és kemény eledel. Ami megint természetes, hogy tejecskével kezdik. Aztán lassan jön utána a pép, aztán kinőnek a fogai. Na de ha egy felnőtt ember csak tejjel táplálkozik, az biztos, hogy nem dolgozik. Én végeztem fiatal koromban nagyon kemény fizikai munkát, ha ott mi csak tejecskét kaptunk volna, már délelőtt összecsukhattunk volna. Oda kellett egy kis szalonna is, meg egyéb más is, kemény eledel. És ez a lelki életben is így van. Ha ő mindig csak tejjel vágyik, biztos, hogy semmi haszna abból, hogy ő hívő, senkinek. Nem tudja használni Isten. Mi a tej? A tej az, ami Isten szeretetéről, Isten értem elvégzett munkájáról szól, Isten számomra elkészített ajándékairól, mindig Istenről. Ő mire hívott el, ő mit készített el nekem, ő hogyan szeret, ő milyen irgalmas, ő megbocsát, ő rá számíthatok, hogy hűséges, és így tovább. És ez mind benne van a Bibliában. De aztán így folytatódik ez, hogy azt mondja Jézus, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Vagy azt mondja a házasságon, hogy ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, úgy, ahogy Krisztus az egyházat, és az életét adta érte. Krisztus úgy szerette az egyházat, hogy belepusztult. Akkor nekem is úgy kell szeretnem a feleségemet? Úgy, hogy a hiúságom, a büszkeségem, a lustaságom szépen pusztuljon bele. Ezek ellenségei a boldog házasságnak. És amíg ez belekeveredik az úgy nevezett szeretetbe, addig az csak úgy nevezett. Az nem igazi. De ha én szeretném felnőttesen, férfiasan igazán szeretni a páromat, akkor mindezeknek el kell pusztulniuk. Ahogyan Krisztus az egyházat. Egy kiskorú ember meg se hallja az igéből, vagy kitél az elől, amikor Isten ítéli. Amikor Isten rámutat bűneinkre. Ránk jellemző, mindig újra visszatérő bűnökre. Meg akar szabadítani tőlük, hogy jobban használhasson. De én jövök ilyen szövegekkel, hogy már az apám is, a nagyapám is ilyen volt, ez nálunk családi tradíció, én ezen nem akarok változtatni. Akkor fejlődésképtelen vagy. És az a lelkiekben is nagyon veszélyes állapot, nem csak a testiekben. A kemény eledel tehát az, amikor nem csak azt halljuk, hogy Isten mit tett értünk és mit ígér nekünk, hanem azt is, hogy mit vár tőlünk, és mivel bízott meg. Amikor Jézus azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, ez a tejnek itala, a nagy lehetőség. Elindulhatok ő utána, az életükkel. Nem nekem kell keresgélnem az utakat. Azt mondja, hogy gyertek utánam, végig, pont nélkül, csak ő rá kell figyelni, biztos, hogy jó úton járok. És ez az teljes életbe vezet. De a folytatás, az tagadja meg magát. Hoppá! És ez mit jelent? Nem csak a bűneimet, a magam elveit is, a magam igazát, a magam kényelmét, és így tovább. Ez a kemény eledel. Készek vagyunk erre, pontosabban rendszeres ez az életünkben. Hogyha Isten kemény eledelt ad, arra is igent mondok, próbálom megérteni, hogy pontosan miről is van szó, és akkor munkához látok, és azt csinálom is. Mit bír a hívő ember gyomra? Csak tejecskét-e, vagy pedig a kemény eledelt is? És végül azt említi itt, hogy ki hogyan értékel. Hogy értékel a kicsi, és hogy értékel egy felnőtt. Észreveszi-e, hogy mi a különbség bizsú és valódi érték között. Meg lehet-e etetni akármivel, bármelyik képernyőből árad az életébe. Vagy pedig fölismeri, hogy ez méreg, ez az, amiből egy gramot se kér többet. Ez meg valódi táplálék, akkor ha többe kerül, akkor is inkább azt a szellemi táplálékot fogyasztom. Ehhez már értékelő képesség kell, amit ő ilyen szépen mondik, hogy az érett korúaknak az érzékszervei, a gyakorlat következtében alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Eredetileg Isten mondta meg azt, hogy mi jó és mi rossz. Ezért mondta az embernek, hogy a jó és a rossz tudásának a fájáról ne egyél. Azt én mondom meg. Az erkölcsi értékítélet Isten privilégiuma. A bűneset azt jelentette, hogy azt mondtuk, hogy nem. Engem nem érdekel, hogy te mit tartasz jónak és rossznak, majd én azt eldöntöm. Ez jelentette a bűn lényegét. Isten se szóljon bele, majd én egyedül. Aztán itt maradtunk egyedül, és összecserebeljük sokszor a jót a rosszal, és tesszük tönkre módszeresen nagy pénzeket rááldozva például az egészségünket, aztán utána mindent megfizetnénk, hogy valaki állítsa helyre, de az eredetire már soha nem lehet helyreállítani. Az értelmes ember, a homo sapiens, a posztmodern ember, majd egyre nagyobb büszkeséggel szokták emlegetni. Teszi tönkre magát, meg a házasságát, meg a gyerekeit, mert nem tud különbséget tenni a jó és a rossz között. És nincs ereje mindig újra a jót választani. Az újjászületés után egyebek között ez is nagy élmény az embernek. Hogy látom már élesen, hogy mi jó, mi rossz, és Isten ad erőt a jó mellett dönteni, akkor is, ha egyébként a többség amaz csinálja. De ehhez már nagykorúnak kell lenni. És olyan szép ez a kifejezés, hogy a gyakorlat következtében fejlődik egyre érzékenyebbre ez az érzékszerve. Minél többször engedelmeskedünk Istennek, annál könnyebb lesz fölismerni az ő akaratát, és annál könnyebb lesz azt cselekedni is. Olyan szép az, hogy amikor Salamont fiatalon királlyá kenték, és megijedettől a nagy felelősségtől, semmiféle előképzettséget ő nem kapott ehhez, és fölmérje a helyzetet, hogy én nem értek ahhoz, amit Isten rám bízott. De kénytelen vagyok csinálni. Először elbújt, hogy észre se vegyék, aztán előhalásszák a csomagok közül, muszáj királynak lennie. Na, de mit jelent az? Mit kell csinálni? És akkor Isten azt mondja, kérj, amit akarsz. És mit kér? Adja te szolgádnak bölcs szívet, hogy tudja különbséget jó és a rossz között. És ott a héber eredeti szövegben az van, hogy adja te szolgádnak halló szívet, lépsó mélya, halló szívet, hogy halljam, te mit mondasz, és legyek kész azt cselekedni. Boldog az az ember, nagykorú az a hívő, aki rájön arra, hogy magamtól eltévesztem, de Isten megtanít erre, hallgatok rá egyszer, kétszer, háromszor, és a gyakorlás közben kialakul bennem, hogy aha, itt ebben a dilemmában ez az Isten akarata szerintem, akkor azt is csinálom. A nagykorú hívő ebben még a másikat is tudja segíteni, ha az elfogadja, vagy igényli. Egyébként ez volt a papoknak az egyik feladata, csak egyetlen verset hadd olvassak arra nézve, hogy amikor Isten beállítja Áront és fiait a papi szolgálatba, akkor azt mondja, így tudtok majd különbséget tenni a szent és a közönséges között, a tisztátalan és a tiszta között, és így tudjátok tanítani Izrael fiait mindazokra a rendelkezésekre, amelyeket én adtam nektek, mondja Isten. Különbséget tenni jó és rossz között. Nos, egyelőre ennyit, tehát fontos, hogy a fülünk rendben legyen, nem magammal legyek tele, hanem meg tudjak hallgatni másokat, és hallgassak állandóan Istenre, hogy mikor mit mond nekem, ez a nagy korúság jele. Ha valakinek a füle nyitva van, akkor nem lesz gyors a szólása, hanem gyors lesz a hallása, és késedelmes a szólása. Akkor csak akkor szólalok meg, ha az hasznos, és azt fogom tudni mondani, ami másnak segít. Aztán lesz fejlődés az életemben, nem kell újra és újra az ABC-t tanítani, nem tudok már olvasni, sőt, meg tudok tanítani másokat olvasni. De azt mondja, hogy már tanítóknak kellene lennetek. És tudok szeretettel foglalkozni másokkal. A negyedik az, hogy miközben tejjel is táplálkozom, mert azért öregkorunk is iszunk tejet is, amellett a kemény jeledelt is elfogadom Isten igéjéből. És eközben kialakul egy egyen finomabb érzékszervem arra nézve, hogy mi az Isten szerint jó, Isten szerint rossz, és én mindig az Isten szerinti jót akarom választani. Erre nézve hadd mondjak el egy régi-régi élményemet, még általános iskolás voltam, amikor az egyik osztálytársunk meghívott néhányunkat a születésnapjára, és ottan egy kis kakaót, meg kalácsot ettünk, ittunk, és ő kiöntött egy nagy doboz bélyeget az asztalra, mert hogy ő bélyeggyűjtő, és most ő nagy lelkű, mindenki választott egyet, és elviheti ajándékba. Na, elkezdődött a turkálás, én azt a nagyot kérem, én azt a piosat, emezen autóban, nekem az kell, és egy fiú volt ott, aki nem nyúlt a bélyegekhez, csak úgy nézte, nagyon elmélyülten, és amikor lehiggadt a társaság, ezt mondta a házigazdának, ezt az egyet ne add oda senkinek. Ez nagyon értékes, ez az egy többet él, mint az összes többi. Ha eladod, édesapám meg fogja venni. Kiderült, hogy egy igazi bélyeggyűjtőnek a fia volt, aki a papa mellett megtanulta valamennyire a szakmát, és egyből látta, hogy nem az a nagy, meg a piros, meg a rózsa, meg az autó, melyiknek van értéke. Ennek a kis szürkének, amelyiknek emlékszem, nem is recés volt a széle, ez nekünk furcsa volt, hogy valaki levágta, vagy hogy mint, és ez a legértékesebb. De aki élt hozzá, Isten minket ilyenekké akar formálni. Ebben a világban, amiben sok hitvány dolgot kínálnak, és sok mindenért sokat fizetnek emberek, és utána derül ki, hogy haszna vehetetlen, meg nem is volt rá szüksége, ért azonnal észrevenni a szellemi, lelki értékeknél, meg még az anyagiaknál. Hogy ez fontos, ez nem. Ez kell nekem, ez meg nem kell. De most áll leszállítás van. Kedves egészségükre. De nincsen rá szükségem, meg pénzem se, akkor nem veszem meg. De hogy kínálják? Hát kínálják, az az ő dolga. Az meg az én dolgom, hogy tudok választást tenni jó és rossz között. Ennyit erről, aztán majd megbeszélgetjük. Most azt szeretném javasolni, hogy tartsunk egy negyedórás szünetet, és 10:45-kor üljünk majd vissza a székelyünkre.